Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, 460. énekünket keressük meg. 460. dicséretünk így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom.
Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki érte áldozát magad, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nem várva volt, lelkemnek tere szennye fogy. Te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, már gyötterem, s kétség rágódik lelkemen, kívül hagysz bennem félelem, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, van és szegény, hogy kincset lejjek benned én, derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nincs semmi már, vissza lelkem rád magát, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, olyan teszem, szeretet tudja, mit jelent. Már is majd egykor
a mi segítségünk, bűnbánattartásunk, megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mélyen meghajlunk előtted, Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Mélyen, mert te mélyre hajoltál értünk, a mi bűnünkbe, életünkbe. Köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy szenvedtél, köszönjük, hogy meghaltál és feltámadtál. És köszönjük, hogy a te utad az elveszett emberért értem történt. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma este a te igéd tükörként áll előttünk, mint igazság, és arra késztet, hogy önmagunkba nézzünk, önvizsgálatot tartsunk, hogy méltó vendégei lehessünk a te terített asztalodnak. Kérünk, Urunk, hordozz fel bennünket, ha megbánjuk a mi bűneinket. Tisztíts meg minket, ahogyan a zsoltáros mondja hizsóppal, és tiszták leszünk, fehérebbek, mint a hó. Add, Urunk, hogy újra örömöt és vidámságot halljunk, és éljenek meg tagjaink, amelyeket te összetörtél. Jöjj hozzánk kegyelmesen a te igéddel és szent lelkeddel. Amen. Testvéreim, az elmúlt napokban a 263. énekünket tanultuk. Énekeljük most újra ezt a dicséretet, 263. énekünket. Énekeljük el az énekeskönyvben lévő első 5 versszakát, majd az 5. versszak után a 20-at, 21-et és 22-et, tehát az utolsó 3 versszakot fogjuk. Első 5-öt és az utolsó 3 versszakot énekeljük.
Mikor Ron Dávid nagy búsultában, barátim mi hat volna bánatban, arra szolgott bán nagy haragjában, ilyen könyörgés kezdett ő magában. Istenem, Uram, kérlek Tégedet, fordítsad rehám szent szemeidet. Nagy szükségemben ne hagyj engemet, mert megemészti nagy bánat szívemet. Csak sírok, rihok nagy nyavajámban, elfogyatkoztam gondolatimban. Megkeseredtem nagy húsultomban, ellenségemre való haragomban. Hogyha én nékem szárnyam lett volna, mint a galamb erre ültem volna, hogyha az Isten engedte volna, innét érvégen elfutottam volna. Akarok inkább pusztában laknom, vadon erdőben széjjel bújdosnom, hogy nem mint azok között lakoznom, kik igazságot nem hagynak szólalni. Az igazakat te mind megtartod, a kegyeseket megoldalmazod, a szegényeket felmagasztalod, a kevélyeket aláhajtálod. Ha egy kevéssé
királyságból, honnét kivonszod, nagy tisztességre ismét felemeled. Szent Dávid írta a Zsoltár könyvben, 55. dicséretében, melyből a hívek keserűségben vigasztalásért szerzik hívesek.
Szeretném Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, az első levélből, a 11. részből, csak azért lapozom itt a Szentírást, mert hogy így van nyitva előttem a Károli Biblia is, és egy picit most meglepődtem, mert Károli véletlenül elírta a római számot, 9-esnek írja a 11-es fejezetet, de előtte van a 10. abban lapoztam most bele, tehát egy kis elírás van benne. Nem abból fogom olvasni, csak nyitva van előttem is a Károli Biblia. Első Korintusi levél, 11. rész, 27. versétől olvasom a fejezet végéig. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napon ugyancsak az új szövetségből olvastuk az igét, Pál apostolnak a tanítását. Ahogyan az első korintusi gyülekezethez fordul, és megállapítja a gyülekezet életéről, hogy szakadás van köztük, és azt a fájdalmas megállapítást is teszi az apostol, hogy ez a szakadás bizony az úrvacsora sákramentuma kapcsán jelenik meg az ő életükben. Hogy az a parancsolat, amely parancsolat azért adatott, mondja már később, természetesen sokkal-sokkal később a református dogmatika, hogy az egyház építését és az egyház munkájában való részvételt segítse, szolgálja, ez a parancsolat, és ez a sákramentuma széthúzás parancsolatává, széthúzás sákramentumává és a széthúzás asztalává válik. Megállapítottuk azt is, hogy mik annak a jelei, vagy miért is van az, hogyha egy közösség megbetegszik. Ezt tegnap este így fogalmaztuk, hogyha önzésről van szó benne. hadd bővítsem csak egy apró gondolattal, ami világunkba elhelyezve ezt a részt, hogy mit is jelent az önzés. Néhány évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt végigjárta a világot egy olyan filozófiai irányzat, amely filozófiai irányzat nagyon sokat tett azért, hogy az ember önmagában személyesen is változzon. Ezt egzisztencializmusnak hívták, és az egzisztencializmus átjárta természetesen a teológia világát is. Kierkegaard az egyik leghíresebb egzisztencialista teológus és filozófus, aki újra és újra felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a közösség létezik, hanem létezik az egyén. Ezen belül is létezik az egyén hite, létezik az egyén Istenhez való odafordulása, hogy nem pusztán vallásos rítusoknak az ismétléséről van itt szó, hanem személyes meggyőződésről. Ma túlléptük ezt a gondolkodást, nem az egzisztencialistát, és nem pozitív értelemben gondolom mindezt a túlléptük, hanem hogy mi már nem a személyes meggyőződésünkről és nem a személyes hitünkről beszélünk legtöbbször, hanem a személyes önmagunk által választott törvényekről. Amikor öntörvényűvé válik egy világ, mi most egy ilyen világot élünk meg. Szó sincs személyes hitről, vagy szó sincs olyan személyes érdekről, amely esetleg a közösség érdekét is szolgálna. Itt már csak mindenkinek a saját maga érdekéről van szó a mai világban. Ez az öntörvényű világ. Amikor újra és újra azért jelennek meg szószólók kicsiben és nagyban, személyes életünkben, a hétköznapunkban, hogy mindenki hadd csináljon azt, amit akar. De az öntörvényűségnek az a következmény, hogy elvész az objektív törvény. Elvész az a pont, amihez mindenki hasonlíthatná önmagát. Minden, így szoktuk mondani, nézőpont kérdésévé válik. A kicsi és a nagy is. Az örök igazságok is, és azok a megfogalmazások, amelyeket csak a szél hordoz ide és oda. És egy ilyen világban, amelyben élünk, megjelenik újra ugyanaz a régi betegség, mint ami egykor Korintusban megjelenik az emberi önzés. Amikor az ember csak magára tekint. Már nem is a testvérére, már nem is a férjére vagy feleségére, csak magára. Egykor és ma állapítottuk meg, mindez eltiporja Jézus Krisztusnak a tanítását, az evangéliumot. Aki szolgai formát vett fel, aki emberhez hasonlóvá lett, mindenben olyan, mint mi, kivéve a bűnt, akit Isten ezért fel is magasztalt. Mi a gyógyítása, vagy mi lehet a gyógyulása ennek a folyamatnak? Tegnap este idáig jutottunk el, és abba az irányba indultunk, hogy a gyógyulása egy folyamatnak az lehet, hogy az apostol nem egyszerűen elmondja csak, hogy ti rosszak vagytok, hogy mi a hibátok, hogy tanuljatok, nem egy rossz apa, mint gyakran én, aki a szőnyeg szélére állítja a gyerekeit, és amikor megkérdezik, hogy miért van, akkor azt mondja, azért, mert csak, mert hogy én vagyok az apád, hanem az apostol a közvetlenül ezt megelőző ige szakaszban az úrvacsora kapcsán elmondja azt is, hogy hogyan gyakoroljuk, hogy mi a helyes úrvacsorai gyakorlat. És azokat a szavakat ismétli meg, amelyeket szinte mindannyian kívülről tudunk, mert én az Úrtól vettem, hogy azon az éjszakán, melyen ő elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltok, és ezt mondta, a poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azaz az apostol a gyógyulás formájának azt is fontosnak tartja elmondani, hogy mi a helyes úrvacsorai gyakorlat. És ezek után, amikor elmondta, hogy mi a helyes úrvacsorai gyakorlat, hogy miért történik az úrvacsora, az apostol megállapítja azt is, hogy el kell választani a hétköznapi étkezéstől az úgynevezett szakrális, vagy az Úr asztalán történő úrvacsorát. Válasszátok ketté, mondja az apostol. És ebben a tekintetben jelenik meg a kérdés, a méltóságnak a kérdése, hogy ki méltó akkor úrvacsorázni. Válasszuk szét a kettőt, mondja az apostol, van a terített úrasztala, Leibnon Curio, mondtuk tegnap, és van az a fajta asztal, amihez az Isten megengedi, akkor ma este még oda fogunk ülni családjaink körében. Ki méltó az úrasztalára? Teszi fel ezek után az apostol a kérdést. Nos, nagyon egyszerű válasz után kutathatunk, és nagyon egyszerű választ találhatunk, mert heidelbergi Káténk ebben a tekintetben is segít nekünk. Ha más nem, az első és a második kérdést, azt újra és újra idehozom én magam személyesen is a gyülekezet elé, amely első kérdést követ a második, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, ez az első kérdés, és a második pedig az, hogy no és hát akkor hogyan részesülhetsz Istennek ebben az egyetlen egy vigasztalásában. A válasz pedig így szól, úgyhogy tudom, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor azt is tudom, hogy kicsoda szabadít meg bűnömből és nyomorúságomból, és harmadszor pedig, hogy milyen hálával tartozom annak, aki megszabadít, Jézus Krisztusnak ezért a munkájáért. Ki az, aki méltó? Aki tudja, és aki komolyan veszi, hogy mi nagy és mi hatalmas az ő nyomorúsága és bűne. Aki komolyan veszi azt, hogy Isten kegyelme nélkül levegőt sem tudnék venni. És aki tudja azt is, hogy van szabadítója az ő személyes életének, Jézus Krisztus. Hogy van kihez menni, van kihez fordulni, hogy nem maradunk beleragadva a mi bűneinkbe. Emlékeztek a rómaiakhoz írott levelet, amikor egy-egy pillanatát tárgyaltuk, ott állapítottuk meg, hogy milyen szépen meglátja az apostol a törvény, a bűn és Jézus Krisztusnak a kapcsolatát. Pál apostol, akik ismerjük, tudjuk, hogy ő elsősorban az Ószövetségért rajongó ember volt. A szó szoros értelemben rajongó. Ha kellett volna, akkor ő gyilkolt volna az Ószövetség védelmében. Részese volt István vértanú kivégzésének. Ő őrzi a ruhákat. És ez az apostol, aki ízig vérig a törvénynek az embere, mondja el azt, azt a hármasságot, amit a személyes életében megtapasztalt, hogy a bűn erős nagyon. Hogy a bűn az nem olyan, mint amikor az emberre rászáll a légy, vagy rászáll a szúnyog, hogy elhesegeti. Biztos mondtam már nektek, hogy életemnek az egyik legszebb, de szolgálat tekintetében az egyik legnehezebb néhány hete az volt, amikor Veresegyházon egy mozgássérült házaspár mellett szolgálhattam néhány hetet nyaranta. Otthon voltam én is, volt is ilyen kötelező gyakorlatunk, de a kettőt összekapcsoltam Panni néni és Tibor bácsinak a segítésével, és Panni néniről is már meséltem nektek, aki gyermekkorától sajnos olyan betegségben, paralízisben szenvedett, hogy a nyakáig le volt vénulva. Egy egész életet úgy élt le, ahogy emlékezett még arra, hogy valamikor a skót misszióban ő futkározott az asztal körül, meg bujócskázott istentisztelet alatt az úrasztala lábai között, tehát valamikor megbetegedett, és a nyakáig lebénult. De egy dolgot meg tudott tenni Panni néni, hogyha a szúnyog valahogy úgy szállt a kezére, vagy úgy szállt a vállára, akkor odahajolt, és egy nagy levegőt vett, és elfújta. Lefújta magáról. Ez volt a legtöbb, amit meg tudott tenni, vagy a legyet lefújta magáról. Minden egyebet, a falat kenyeret, vagy éppen a mosdatást, vagy a legintimebb részeit az életének, azt nem tudta megtenni egyedül. De a legyet, a szúnyogot le tudta fújni magáról. Nem ilyen a bűn, hogy így lefújjuk magunkról. Nem olyan a bűn, mint ahogyan Nietzsche mondta, hogy az egészséges ember megemészti a bűneit. Szó sincs erről. A bűn erős nagyon. Ezt mondja Pál apostol. Azt is elmondja a rómaiakhoz írott levélben, hogy honnan tudom meg az én bűnös voltomat, hogy Isten igéjében, az örök igazságú törvényben szembesít önmagammal, mint egy tükröt tart elém, és látom, hogy hol tartok. De a törvénynek a szerepe sajnos csak ennyi. Nem tud megmenekíteni. A törvénynek van egy nagyon pontos és nagyon jól érthető igazsága. A törvény az, amelyik elmondja azt a nagy párbeszédet, amely Dávid és Nátán próféta között zajlik, hogy te vagy az az ember, akiről szól a Szentírás, de az ember csak magába roskat, hogy bár bűnös is vagyok, és ezt megtudtam magamról, és nem tudok mit tenni. És ekkor jön Jézus Krisztus, aki a maga igazságával, a maga szentségével, és a maga hatalmával megszabadít az én bűnömből és nyomorúságomból. Ez a második, amit tudhatok. Van szabadítóm. És a harmadik válaszom pedig az, hogy ezért nekiadom az életemet. Hálából. És hogyha újra oda kell borulnom Isten lába elé, akkor megtehetem. Talán az úrvacsora az egyetlen olyan sákramentum, a mi protestáns szóhasználatunkban pedig az egyetlen olyan sákramentum, amely megismételhető sákramentum, amely az életben nem egyszer történik, hanem ami újra és újra megtörténhet. Hogy amikor azt hiszed az életedben, hallottuk hétfőn Pomázon, hogy minden hiába valóság, akkor Isten azt mondja, nem hiába valóság. Nem hiába való volt az életed, újra jöhetsz hozzám, újra megyek hozzád, és reménységgel borulok le eléd, és hiszem, hogy van bocsánat. Hiszem, hogy te meg tudsz szabadítani. Neked van hatalmad erre. Aki komolyan veszi azt, hogy kegyelemből van az élete, mindennapja, akinek fájnak a bűnei, aki megvallja azokat, akkor méltatlan ember. De nem méltatlanul úrvacsorázik. Ő az, aki Krisztus méltósága mellett kárhozatot, bűnt és halált érdemelne, de Krisztus áldozatáért megmenekül. Figyeljétek újra és újra a Szentírást, amikor ehhez a részhez érünk, nem azt kérdezi, hogy méltó vagy-e az úrvacsorára, hanem hogy méltatlanul veszed-e az úrvacsorát. Éppen ezért az a kérdés, hogy a bűnös ember úrvacsorázhat-e, innentől egyértelmű feleletet kapunk a mi Urunktól, csak bűnös ember úrvacsorázhat. Csak az úrvacsorázhat, aki beteg, mert a betegnek van szüksége orvosra. Mert aki azt gondolja magáról, hogy nincs mit az Isten elé vinni, nincs mitől vagy kitől elfordulni, nincs kitől bocsánatot kérnie, az inkább ne úrvacsorázzék. Mert ő méltatlanul tenni ezt. A megterített asztal fölött van egy tábla idézőjelve, csak bűnösnek. Énekeltük tegnap a 436. énekünket, úrvacsorai éneket, így fejeződik be ez az ének. Hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kik vártok, Jézus lelke, szent kegyelme, kiárad ma reátok. Igen, kedves testvérek, bűnösöket hív magához a mi Urunk, nem azért, hogy megtartsa a mi bűnünket, hanem azért, hogy elengedje, hogy a bűnbocsánat sákramentuma legyen. Mi a korintusi híveknek a bűne? Mi az, amit felró nekik az apostol? Az, hogy úgy vettek részt az Úr asztala közösségében, mintha ez semmiben sem különbözött volna a közönséges étkezéstől. A lényeget nem vették komolyan. Nem készültek rá, nem csodálkoztak Isten szeretetére, nem változott meg az életük. Ezért méltatlanul és hiába vették, semmi haszna nem volt számukra, gépiesen, megszokásból. Hogy most már jól laktunk, úrvacsorázunk, hazamegyünk. Ezért mondja az apostol ennek a szakasznak az utolsó versében azt, hogy hát aki éhes, az ne az úrvacsorával akar jól lakni, az menjen haza és egyen otthon. Ez a vacsora nem a jól lakásnak és nem a megrészegedésnek a vacsorája, nem egy pogány lakoma, amely Korintusban legtöbbször egy hatalmas nagy étkezésbe torkollott. Itt nem jól lakni kell, mondja az apostol, hanem megvallani és meglátni, hogy mit tett értünk Krisztus. De aki érti Krisztus bizonságtételét, érti Krisztus szolgálatának a lényegét, az tudja, hogy mit jelent egy falat kenyér, és mit jelent egy korty bor. Nem más kenyér ez. Nem úgy van, hogy más összetevőkből áll. Az anyagában nem változik. Megmarad. Úgy mondják, hogy a régiek ezt, a szubstanciája, az ugyanaz marad. Nem változik meg a kenyér. A kenyérnek ugyanolyan íze van, mint amikor az ember a fehér asztalnál étkezik. Nem ettől különös. A kenyér ugyanaz marad mindvégig, de Jézus Krisztusra emlékeztet bennünket. Arra emlékeztet, amit ő tett, arra emlékeztet, hogy helyettünk, miattunk és érettünk halt meg. és hogy bizonyosak vagyunk afelől, mint ahogyan ízleljük a kenyeret a számban, hogy Istennél van bocsánat, hogy Isten valóban a keresztre vitte a mi bűneinket. Ízleljük, tudjuk és kimondjuk, hogy tőle kapunk, egyedül tőle kapunk örök életet. Kedves testvérek, ezért ez a néhány óra, ez a néhány nap, amely még az úrvacsoráig hátra van, mi magunk elgondolkodhatunk. Steinbach püspök úr a mai napi ige magyarázatában a következőt mondja: betegek, halálosan erőtlenek vagyunk, mert nem vesszük komolyan a valós állapotunkat, és nem vesszük komolyan azt, hogy ebből van szabadulás. Aki pedig ezt nem tudja, az belehal az életbe, nem csupán meghal. Önmagunkat megítélni. Minden gyógyulás itt kezdődik. Amíg folyton másokra és Istenre mutogatunk, addig beteges az élet. Amikor az Úr megpróbál bennünket, összetör, hogy töredelmes szívünk legyen. Urunk, könyörülj, hogy amikor mentő szeretettel összetörsz, hogy eljussunk önmagunk megítélésére, azaz a bűnbánatra, amikor saját bőrünkön tapasztaljuk a szenvedést, akkor azt szerető kezed simogatásaként éljük meg. Igen, kedves testvérek, nem csak egyszerűen mondhatom, hogy jól gondolja püspök úr ezeket a gondolatokat, de én magam is így érzem. Itt fordul meg minden önmagunk megvizsgálásán, önmagunk megpróbálásán. Hányszor mondjuk azt, hogy miért teszi Isten velünk ezt? Hányszor mondjuk azt, hogy miért ilyen a mi szomszédunk, ismerősünk, barátunk, gyerekünk, apánk, anyánk? Próbálja meg mindenki önmagát. Ne a környezetet próbáljon téged, hanem te magad. És amikor Isten kezébe esel, még ha fájdalmasan is, a legjobb helyre esel. Családunkban otthon van egy kedves ige, amely sokszor jelenik meg előttünk, hogy jobb Isten kezébe esni, mint főemberekébe. Jobb az Isten kezébe, még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most összetört az ő keze. Mert akiket megsebez, azokat be is kötözi. Erről beszél Jézus Krisztus személye, és erről beszél a terített asztal, és erről beszélhet minden úrvacsorai közösség. De amikor az ő kezében vagyunk, akkor megerősödhet a mi életünk, megerősödhet a mi hitünk, megerősödhet a mi gyülekezetünk, megerősödhet a mi családunk. És megértjük, hogy Jézus tulajdonképpen szeret minket, és ezért mi is szeretettel vagyunk egymás iránt. Nos hát, kedves testvérek, a mai igénk így vezet: a méltatlanság méltó állapotából, az önvizsgálaton keresztül Jézus Krisztushoz. Vezessen téged is oda, a mi Urunkhoz. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük neked, hogy te magad vagy a mi életünk megváltója és szabadítója. Minden méltatlanságunkban hozzád fordulunk. Tégy minket méltóvá a terített asztal közösségére. Urunk, megpróbáljuk önmagunkat a hátra lévő napokban, és kérünk, hogy a te szereteted és irgalmad őrizzen bennünket. Hadd valljuk meg a mi bűneinket, és megvallva azt kérünk, hogy készítsd el a bűnbocsánatot. Amen. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod csendes imádságunkat is. És köszönjük, hogy eléd vihetjük szeretteinket, eléd vihetjük a megtörteket, a megsebzetteket, könyöröghetünk a betegekért, imádkozhatunk az özvegyekért, az árvákért, a nincstelenekért és az éhezőkért. Imádkozhatunk családjainkért, imádkozhatunk hozzád, Úrunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik egy népért, egy nemzetért kiálltak, és még itt lehetnek közöttünk. És Úrunk, legyen az előttünk lévő emléke áldott. Jézus így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, most ugyan nem beszéltem senkivel, de eszembe jutott azért az, hogy ha Lia átadta nekem a Bibliát, és úgyis Anitának fogja adni, akkor miért nem adja át ő maga Anitának a Bibliát, és miért nem olvassa fel ő maga az igét, amit beleírt a családja nevében, Anita pedig ugyanilyen szeretettel fogja fogadni, és majd akkor a, nem most vasárnap, hanem a következő vasárnap át tudja adni. Tessék ezt megtenni. Jó? Köszönöm szépen.
Egyébként csak azt szeretném mondani, hogy tegnap összefutottunk a boltban, a Szentával, és pont ő mondta, hogy nem jössz. Már akkor el voltam késve, úgyhogy tegnap nem tudtam menni, de most úgy hozta, úgy látszik a sors, hogy mégiscsak. Nos, én csak annyit szeretnék mondani, ha van egy kis idő, hogy én mindig nagyon nagy örömmel élem meg az Istennel való találkozást. Úgy érzem, hogy 24 órában együtt vagyunk, mikor még dolgozok, és úgy szoktam bemenni a tárgyaló terembe, hogy ugye a segítségét kérem, hogy akkor most segítsen, és néha olyan dolgok történnek, hogy olyan dolgokat mondok el, ami eszembe se jutott volna csak ott. Úgyhogy én úgy érzem, hogy én egy nagyon áldott kapcsolatban vagyok vele, és ezért nap mint nap nagyon hálás vagyok ezért. És a leginkább azért, mert akkor találtam rá igazán, tehát nem akkor, amikor a gyötrelmek értek, ha bár gyerekkoromban parókia mellett raktunk, és mindig átszaktam a lyukas kerítésen. És valami megmagyarázhatatlan oknál fogva jártam oda, pedig alapvetően katolikus vagyok. És mégis a református parókiára jártam. És aztán eltávolodtunk egymástól, és felnőtt koromban akkor talált meg, amikor azt mondanánk, hogy nem volt rá nekem okom, hogy az Urat keressem, mert semmi rossz nem történt velem, hanem csupa-csupa-csupa jó. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ettől nagyobb áldás, hogy az Urat az ember akkor leli meg, vagy azt mondom, inkább akkor keresi. Amikor az élete teljesen rendben van, és nem kell megszenvedni ezért a kapcsolatért, ettől nagyobb dolog a Földön nincsen. Én úgy gondolom egy földi embernek. Persze rettentő sok dolgokban, és minden nap 100 000 bűn, de ettől függetlenül. Úgyhogy én a 103. Zsoltárt választottam volna. Nagyon sokszor szoktam ezt mondani, napközben is. Áldjad lelkem az Urat, az egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor a Rétának.
Úgy most nem kell semmit mondanom.
Köszönöm, áldja meg. Isten áldja meg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves testvérek, a záró énekünket keressük meg erre az alkalomra, és most így ebben a formában a bűnbánati alkalmunknak a zárásaképpen is. A 466. dicséretünk lesz ez. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán, hagyd könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be te gyermed ereje, mozgósággal meghajtál érettem, adj szívem séletem, te érted éghessen forró lánggal. Ha elfogult a von, félelem svájdalom, fogd kezemet, de szállíts fel könnyemet, tévejgés benne hagyd én lelkemet. Értem, ha fogy, ha fogy, és a halál, ahogy jön már fel,
megváltó ments te meg, kétségtől engemet, nálad, hogy üdvömet meglássam én.
Fennállva mondjuk az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívedet és minden gondolatodat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.